Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt, úgy, amit ezt megírva találjuk Máté evangéliumának 20. fejezetében, az első 16 versben a következőképpen. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óratájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óratájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óratájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óratájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől? Ő pedig így felelt egyiküknek: barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem 1 dénárban egyeztél-e meg velem? Edd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Mai igénk egy példázat. A szó eredeti megfelelője a görög parabolé, amit rosszul csak úgy szoktak mondani, hogy parabola, az mást jelent. Ez parabolé, ami egy olyan szemléltető történet, ami valamilyen igazságot tömör, képies formában fejez ki, érzékeltet. A példázatok az evangéliumi etika és esztétika legnagyszerűbb tanításos kinyilatkoztatásai, hiszen maga Jézus mondja ezeket. Mint egy 40 ilyen példázatot olvashatunk az evangéliumban, az evangéliumokban. A példázatok, ha hallgatjuk őket, akkor, és úgy ráhangolódunk a példázatokra, akkor észrevesszük azt, hogy ezekben rettenetesen nagy az erő. A példázatok a mindennapi élet ismert történései mellett a természet és a mezőgazdasági élet mozzanatait hozzák elő. Ezeknek a törvényszerűségeiből merítették a tárgyukat. De miért is? Azért, mert a természet még mindig őrzi ebben a mai világban is, megőrizte akkor is, a teremtettség ember által megrontott viszonylagos rendjét. A példázatok tehát ezt a romolhatatlan istenit hordozzák. Jézus Krisztustól megtanulhatjuk az egyszerű beszéd fenségét. Olyan nehéz egy példázatról prédikálni, hiszen a példázat az kerek. A példázat az egész. Balzac írja a keresztény Szókratész 7. beszédében: 2 dolog egyesül a Szentírásban, amely máskülönben mindenhol, máshol elválasztva él egymástól, ez az egyszerűség és a fenség. Az úgynevezett teológusi vagy templomi nyelv ismeretlen a Szentírásban. Ezzel szemben a mai teológusok olykor ámulatba ejtően zsonglőrködnek dogmatikai csűrcsavar fogalmaikkal. Felejtve azt, hogy Jézus beszéde az mindig életszerű, emberközeli, szívhez szóló és érthető. A példázat, minden példázat mindenkihez szól. De már a Szentírásban találkozunk azzal a problematikával, hogy a példázatot nem mindenki érti. Miért van ez? Azért, mert a szépség felismerésére csak az képes, akinek erre készsége, adománya van. Tessék csak a magvető példázatára gondolni. Egy észre sem veszi a szépet, az emelőt, a növelőt, azaz egy negyede a társadalomnak vagy a világnak. A másik két negyed együttesen megpróbálkozik, de nem jut el a végső következtetésig, és csak egy negyed azok, akik ténylegesen felfogják, hogy kicsoda az Isten, és mi végre vagyunk ezen a világon. A durva, erőszakos, romboló érzelmekkel teli szív az nem tudja felfogni azt, hogy kicsoda az Isten. Az ilyen szív az nagyra emeli az ént, az egót, és az Istenből pedig törpét csinál. Ezt meg lehet csinálni itt a Földön. Mert itt a Földön az Isten leköphető, meggyalázható, hátba verhető, rugható, de csak itt a Földön. A példázatokat tehát érteni kell, és így a szőlőmunkások példázata is megér egy kis időt, hogy elgondolkodjunk rajta, miről is van itt szó. Mert ha nem figyelünk oda, akkor nem az az üzenet jön át belőle, amit Jézus Urunk akart elmondani. Mert elmondta itt ezt a példázatot, és ez a példázat mindenki, aki ott volt Jézus körül, érezte azt, hogy ez a gazda, ez egy szociálisan érzéketlen munkaadó. De ha jól belenézünk ebbe a történetbe, akkor kiderül, hogy nem erről van szó. Ha csak az emberek a földire néznek, akkor nem látják a mennyeit. És hogyha nem a nagylelkű gazdára figyelnek, hanem a pénzre, akkor az lesz a logikus következtetésük, hogy ez a munkaadó, ez igazságtalan. És első hallásra, ha nem éljük bele magunkat ebbe a történetbe, akkor tényleg megállapíthatjuk, hogy ez a példázatbeli szőlős gazda, ez szociálisan érzéketlen, nem ismeri azt a méltányos alapelvet, hogy egyenlő munkáért, egyenlő bért. Ezt a régóta ismert, de ma sem következetesen betartott igazságot ismerik, és sokáig ennek ismeretében is igazságtalan lesz a világ, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a nyugati világ, a nyugati ember nagyon szeret a demokratikus értékek bajnokaként pózolni, és éppen ebben a nyugati társadalomban történik meg az, hogy ugyanazért a munkáért a nők még mindig 30%-kal kevesebb bért kapnak. Megdöbbentő az az igazságtalanság, ami ebben a világban van, és tulajdonképpen megdöbbentő ebben a történetben az is, hogy ez a gazda ugyan nem azt csinálja, mint a világ, hanem pontosan annak az ellenkezőjét, de mégis egyesekben, sőt azt lehet mondani a történet alapján, hogy a többségben ellenkezést váltott ki. Ez a példázat, ez nagyon érdekes, mert ha halljuk, akkor van egy visszhang a mi lelkünkben, amikor ezt a példázatot olvassuk, mikor beleéljük magunkat ebbe a példázatba, és bizony a méltányosságnak az igénye mindannyiunk lelkében ott van, beleivódott, beleteremtette a Jóisten, és amikor méltánytalanságot tapasztalunk, akkor azt nehezen viseljük. Az átkos vagy kevésbé átkos szocializmus egyenlősége, ami azt jelentette, hogy vannak még egyenlőbbek, sok ember életét megkeserítette, megnehezítette. És ebben a történetben is valami hasonlóról lehetne szó, de nem az van benne. A keleti ember gondolkodásában van egy ilyen szófordulat, ez a subihalahum. Ezt nagyon szeretik, ezt a subihalahumot mondani a muszlim magyarázatokban is, ami magyarul annyit tesz, hogy úgy tűnik, úgy tűnt, mintha. Tehát úgy tűnik ebben a példázatban, ebben a keleti példázatban, hiszen onnan származik, mintha földi dolgokról lenne benne szó. De isteni dolgokról tudósít minket ez a példázat. Istenről szóló mennyei történet ez. Ahhoz, hogy egy kicsit is megértsük ezt a példázatot, el kell vonatkoztatnunk, és ez bizony nem olyan egyszerű. Mert az alkotó munka szépsége a mai világban nagyon sokszor teljesítményre bekorlátozott robotmunkává silányult. Hiányzik belőle az alkotás szépsége. Ráadásul, hogyha ehhez még azt is hozzákapcsoljuk, hogy ebben a közép-európai valóságban az emberek béreit Magyarországon is úgy van kiszámolva, hogy abban nincs benne az, hogy valahol az embernek laknia is kell, akkor bizony elszomorodhat az ember. Lehet, hogy az úgynevezett politikai fordulat az a korábban megtépázott, de még megvolt nemzeti büszkeségünket, azt erősen elszegényítette, főleg a fiatalok körében, de hát a fiatalok azért még nem felejtettek el számolni. És bizony szülői segítség nélkül a fiatalok nem véletlenül nem vállalnak gyermekeket, családot, és menekülnek a jobb élet ígérete felé, tőlünk nyugatra. Hogy megtalálják, ez egy másik kérdés. Annyi bizonyos, hogy ebben a világban, és ezért igazságtalan ez a világ, a célok eléréséhez a pénz nem mindig segítség, hanem akadály. Érdekes módon egy háború után az újjáépítésben, amikor mindenki dolgozott, azaz termelt, a föld akkor is ugyanannyi búzát, vagy majdnem ugyanannyi búzát termett, vagy krumplit, nem nyúltak meg a krumpli földek, nem lettek tízszer akkorák a görögdínyék, és mégis mindenkinek jutott elegendő a megtermelt javakból az igazságtalan elosztás ellenére is. Csak hát ez az igazságtalan mai világ, ez az élősködő politikai-gazdasági hatalom, ez most kiteljesedett. Ezért van válságban ez a világ, mert a munka az elveszítette az értékét, az értelmét. Tudnélik, a spekuláció is, az ügyeskedés is a munka rangjára emelkedett. És ez ellentétben van az Isten igazságával. Oltár előtti igénk is az Isten igazságáról szólt. Az Isten igazságát nem lehet következmények nélkül kifordítani. Hiába van itt a földön csak az erősebbnek joga, hiába van fölírva sok-sok mozgalomnak a zászlajára, hogy egyenlőség, ebben a világban egyenlőtlenség van. És mit tehetünk mi, keresztények, ebben az igazságtalan, egyenlőtlen világban, hogy érvényre jusson az Isten igazsága? Egyesek azt mondják, hogy semmit, az imádságon kívül. Mások azt vallják, hogy munkálkodni kell az Isten országáért. A meg nem fogható dolgokért küzdenünk kell. Azokért a dolgokért, amelyek építik a lelkünket, tágölelésűvé formálják a szívünket. Dolgozni az Úrnak, az Úrért, az Úrban, ez a legnagyszerűbb feladat. Mindegy, hogy mikor fog az ember bekapcsolódni ebbe a munkába. Mert hogy ez a történet, amit hallhattunk, ez arról szól, hogy van, aki az élete elején áll be az Isten szőlőskertjébe, van, aki a közepén, van, aki a végén, és van, aki a nagyon végén. Mondhatni az utolsó pillanatban, de beállt ebbe a munkába. És az Isten országában nem az számít, hogy most mennyit termeltem, hanem amit termeltem, amit tettem, amit elvégeztem, azt az Isten akarata szerint végeztem be. A példázatbeli napi díj az egy dénár, mindenkinek egy dénár. Az egy méltányos, tisztességes bér. Nem lehet követelni többet. Teljesen mindegy, hogy én mit kaptam az Istentől. Méltánytalan, ha úgy gondolom, hogy az a másik ember sokkal többet és méltányosabban kapott az Istentől. A helyzet az, hogy ő mást kapott. De Istennek pontosan az az igazsága, hogy mivel különböző cserépedény életek vagyunk, ezért ő minden egyes cserépedényt színültig tölt. Ha két talentumot tudunk elhordozni, akkor kettőt kapunk. Ha ötöt, akkor ötöt. Ha csak egyet, akkor egyet. De mindegyiket forgatni kell. És ez a példázat is ugyanarról szól, mint a talentumokról szóló példázat, hogy Isten lehetőséget ad arra, hogy megismerjük őt. Ez az, ami célt és értelmet adhat ebben az életben. Mert a szőlőskert ebben a példázatban maga az élet. Sokan ezt nem látják, nem tudják, és ezért mondják, mondogatják, minek ez az egész? Mi célja annak, hogy én szolgálok? Miből fakad ez a hozzáállás? Elsősorban a bizalmatlanságból. Az embernek nincs bizalma az Istenhez, hiszen amit elképzel az ember, az Isten automatikusan nem azt cselekszi. Isten mindig azt cselekszi velünk, amire nekünk szükségünk van. Ha az ember bizalmatlan oda fölfelé, akkor nagy valószínűséggel bizalmatlan lesz vízszintes irányban is a fele barátja felé. A nagy dolgok, talán az üdvösség is, de itt a földön a nagy dolgok a bizalomra épülnek. Ha megszűnik a pénz, ami persze nem fog megszűnni, de ha megszűnne, akkor aztán előjönne az a valuta, amelyik a legértékesebb, ez pedig a bizalom. Bizalommal élni nagy felelősség. A bizalmat megszerezni, rászolgálni nem egyszerű feladat, hosszú időt igényel. Eljátszani könnyen lehet. És az a helyzet, testvérek, hogy amikor magunkban is alig-alig bízunk, képesek vagyunk-e rá, meg tudjuk-e csinálni, akkor talán nem is csoda, hogyha a fele barátban sem tudunk annyira megbízni. A bizalmatlanság aztán mindenféle problémát szül. Párkapcsolatokban is például a féltékenységet. Önmagában, ha nem bízik az ember, akkor hogyan tudna megbízni a másikban? De magunkban bízni, ami teremtettségbeli korlátaink ellenére is csak akkor tudunk, ha az Istenben bízunk. Ha nincs meg ez a bizalom bennünk, akkor ennek a bizalomnak a hiánya mindig rövidlátást fog szülni az életünkben, és megakadályozza a távlatos gondolkodást. És ennek következménye nem csak az értetlenségünk, hanem az érzéketlenségünk is. És akkor talán mi is föltesszük a kérdést, hogy na de mi a haszna, ha megteszem ezt, vagy azt, amit az Isten rám bízott. Mert a haszon az mindig kézzel fogható. Ez az enyém. És igen komoly motivációs erő ez az embervilágban. Az, ami az enyém. Az ember sokszor azt hiszi, hogy a haszon az valami extra jó, valami plusz, valami többlet, a felhalmozott javak összessége. Az ókori gondolkodásban a görögök is az ilyen extra hasznot nem is tartották haszonnak, egészen más fogalmat használtak rá. Most ezt az extra haszont, amit profitnak neveznek, ezt üldözi ez a mai világ. El is kell, hogy törvényszerűen süllyedjen. Az igazi haszon az egészen más. A haszon az, hogy élhetek, a haszon az, hogy a tevékenységemet folytathatom, hogy reprodukálhatom a javaimat, hogy a lehetőségeim, hogy szerethetek, újra teremtődnek a tovább élésemhez, a tovább élésünkhöz. Mi a hasznom tehát abból, ha megteszem azt, amit Isten rám bízott, ha beállok az ő szőlőskertjébe? Mi a jutalmam, ha Isten képűségű élettel élek ebben a világban? Ha formálódom, hagyom, hogy formáljon az Isten, vagy szelíden az életemmel formálok másokat. Az első haszon az, hogy betöltöm az Isten akaratát, és ez békességet ad a lelkemnek. És ez a békesség, ez tovább sugárzódik az én környezetemben. Ugyanakkor kapcsolatba kerülök újra és újra az egésszel, az Istennel magával. Belekerülök abba a körforgásba, ami az élet nagyszerűsége, és ennek felfoghatatlan teremtettségbeli szépsége van, ennek van íze. Ezek a megtapasztalások emberlétünk továbbvivői a holnapban és a holnap utánban is. Sokan azt mondják, hogy minek ez az egész, minek elvégezni ezeket a jó cselekedeteket, különben is Isten szolgálata az egyesek kiváltsága, de a többség ezt nem értheti meg. Mondják ezt azért, mert úgy gondolják, hogy Isten szolgálata nagyon sokszor hiába valónak tűnik. Isten szolgálata sohasem hiába való. Ha a termést nem is látjuk, elhihetjük, mert az Isten maga mondja, hogy más a vető, más az arató. Az Istenért végzett szolgálatnak mindig van következménye az imádságnak, az istenes életnek. Éppen tegnap voltunk egy születésnapon, 70 éves volt az ünnepelt, és a család történetet idézte az ünnepelt, és olyan jó volt hallani, ahogy a kegyelem, ami talán a pillanatban alig megfogható, de egy családtörténeten nagyapáktól kezdődően, vagy dédapáktól kezdődően átível egy családon. Igen, az Isten ott volt, hordozott, kegyelmes volt. Isten szolgálata tehát sohasem hiába való. Az élet legnagyobb célja, a világ és önmagunk, s ezen keresztül Isten megismerése a legnagyobb ajándék ebben a földi életben. Ezt jelenti ez az egy dénár. Mindenki megkapta az egy dénárt. És lehet, hogy ez igazságtalannak tűnt, de Isten szemszögéből nézve ez nagyon is igazságos. És hogyha az én hozzátartozom, az én szerettem, csak a végén állt be az Isten szőlőskertjébe, de ő is megkapta azt az egy dénárt, és hazahozza, és öröm van a szívében, akkor vele együtt örülök én is. És egyáltalán nem tartom az Istent igazságtalannak. Megérteni az Isten akaratát élethossziglan tartó folyamat. És ebben az Isten tanulásban szükségünk van egymásra. Szükségünk van társra, szükségünk van közösségre, ahol megláthatjuk, megélhetjük, felismerhetjük valódi önmagunkat, és beleolvadhatunk az Isten hordozó szeretetébe. Talán ezt jelenti a hívő istenes élet. Imádkozzunk! Úristen, mennyei atyánk, te azt akarod, hogy gyermeki bizalommal tekintsünk reád, és hogy a szeretetben hasonlítsunk te hozzád. Add nekünk szent lelked erejét, hogy fenntartás nélkül bízzunk te benned. Józanul éljünk a világban, és őszintén szeressük embertársainkat, Jézus Krisztus Urunk által. Amen.